Jézus Krisztus mondja, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 155. számú dicsérettel magasztaljuk Urunkat, amely így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Istennek hozzánk szóló igéjét Ézsaiás proféta könyvének 5. fejezetéből olvasom az első 7 verset. A felolvasást figyelmes szívvel és helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Az említett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Hadd énekeljek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen. Felásta és megtisztította a kövektől, nemes vesszőt plántált bele, és közepére tornyot építetett. Sőt, benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vad szőlőt termett. Mostan azért Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, itt éljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapossák, és parlaggá teszem, nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gazveri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt adjanak. A seregek urának szőlője pedig Izrael háza és Júda férfi az ő gyönyörűséges ültetése, és várt jogőrzésre, és ím lett jogorzás, és irgalomra, és ím lett síralom. Isten áldja meg az ő igének hallgatását, szívünk befogadását, és szent lelke által munkája bennünk, hogy az ő igéje megváltoztassa szívünket, életünket, és cselekedeteink megváltozásával gyümölcsöt teremben az ő dicsőségére. Itt helyünkön maradva, szívünkben csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy egy újabb hónapot kezdhettünk meg a héten. Magasztalunk téged azért, mert ebben a hónapban is a te kegyelmedben, a te segítségedben és a te irgalmadban bízhatunk egyedül. Urunk, akármilyen munkához látunk neki, nincs azon áldás és nincsen rajta eredmény, ha te nem munkálkodsz velünk és hogyha te nem áldod meg. Köszönjük neked, hogy ilyen reménységgel jöhetünk hozzád, kérve, hogy minket magunkat is formálj, változtass meg. Annyi minden van, Urunk, a szívünkben, amit te látsz, és mi elrejteni próbálunk, amelyet mi lekicsinlünk, de te mégis bűnnek mondod. Urunk, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, hogy ezeket leplezd le, hozd világosságra, szembesíts minket ezekkel, azért, Urunk, hogy te eléd hozhassuk őket, és tőled szabadítást, megtisztítatást kérjünk. Köszönjük, Urunk, hogy testvéri közösségben most együtt lehetünk ezen az Isten tiszteleten, énekekkel, imádsággal, szívünk alázatával rád figyelve, dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged. És köszönjük, hogy ez kedves számodra. Könyörgünk, Urunk, hogy szent lelked is munkálkodjék mi bennünk, hogy az elhangzottak ne pusztán emberi gondolatok legyenek, hanem a te kijelentett igéd és akaratod, amely képes arra, hogy megváltoztassa életünket, képes arra, hogy mind az akaratot, mind a vágyakat, mind a cselekedeteinket újjátegye, és hogy egyre inkább neked tudjunk élni. Kérjük ezt a munkáját a Szent Léleknek, most itt végezd közöttünk, és adurunk, hogy mindez a te dicsőségedre hadd történhessék. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét és szeretetét hirdetem a Zsidókhoz írt levél 8. fejezetéből, mert megvan írva, megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Amen. Énekeljük a 472. számú dicséret első 3 versét. Az első verse így kezdődik. Mennyit zengi a lelki békét, a szívek csendjét énekünk. Jöjjetek, könyörögjünk. Úr Jézus Krisztus, hogyha nem te szólsz, akkor a szó csak a fülig és értelmünkig juthat el, de szívünk mélyéig nem mehet. Ezért kérjük, Urunk, hogy most hirdetesd a te szent igédet, amely lélek és élet lehet számunkra, amely képes megeleveníteni, megtisztítani, megváltoztatni. Könyörgünk, Urunk, hogy te magadat mutasd meg nekünk az igén keresztül. Amen. Isten hozzánk szóló igét a Ézsaiás próféta könyvének 5. fejezetéből olvasom, a 18. és 19. verset. Jaj azoknak, akik a vétket hazugságnak kötelein vonszolják, és a bűnt, mint szekeret köteleken. Akik ezt mondják, siessen és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, és közelítsen és jöjjön el Izrael szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a felolvasott ige szakasz egy jaj szóval kezdődik, jaj azoknak. Ez talán nem a legörömtelibb üzenetet ígéri számunkra, amit a mai napon el fogunk mondani, nem azt a jó hírt, amit esetleg remélni vélünk. Mégis Isten azért figyelmeztet időnként minket ilyen keményen, hogy jaj neked, mert szeret bennünket. Ugyanis, hogyha valakire nagy veszély leselkedik, akkor úgy szeretjük az illetőt, ha figyelmeztetjük erre. Ő még a figyelmeztetésünkben is a javunkat nézi, és hogy észrevegyük azt a bűnt, amiről itt beszél, azért mondja, hogy megszabadítson minket. Az ige arról beszél, hogy mindannyian, minden egyes ember megkötözöttségben él. És mivel ez a megkötözöttség a vesztünket okozná, ezért Isten figyelmeztet, jaj neked, hogyha ebben megmaradsz. Tehát még ez a kemény felszólítás is azért van, hogy az ember feleszméljen és a szabadítást keresse. De hogy mit is jelent ez a felolvasott igevers, először majd azt nézzük meg, hogy mit jelent az a kép, amit a próféta használ, másodszor azt, hogy a gyakorlati életben miről beszél a próféta, harmadszor beszélünk arról, hogy az ember megkötözöttségének mik a következményei az életében, harmadszor pedig arról szeretnék szólni, hogy szabadulásunk Jézus Krisztus által lehetséges. Először tehát nézzük meg azt, hogy mit is jelent ez az igevers. Jaj azoknak, akik a vétket hazugságnak kötelein vonszolják, és a bűnt, mint szekeret köteleken. Először is a képet értsük meg, amit a próféta használ. Nem egy bonyolult kép. A szekérhúzásról beszél. Azt mondja, hogy a lóra kötelet tesznek, amellyel húzza a kocsit és annak minden rakományát is. Most nem akarok részletesen belemenni, hogy a szekérnek milyen része ez a kötél, mert nem ez a lényeges. De a próféta erről a kötélről kezd el beszélni. És azt mondja, hogy ez a kötél olyan semmiségnek, olyan hiába való dolognak tűnik. Azt az eredeti szövegben ugyanis ezt a szót használja, hogy a hiába valóság kötelén húzza az ember a bűnt maga után. Miért hiába való ez a kötél? Miért semmis? Mert az ember annak nézi. Olyannak tekinti ezt a kötelet, mint egy kis vékonyka fonál, ami semmi. Amit az ember bátran a nyakába vesz, mert azt hiszi róla, hogy bármikor széttépheti, vagy ha kell, leveheti magáról, és megszabadulhat belőle. Mégis a folytatásban azt mondja a próféta, hogy ez a semminek tűnő fonál olyan erősnek bizonyul, mint egy kötél vagy acélból készített lánc, amellyel hozzákötik a lovat a kocsihoz, amit nem lehet csak úgy széttépni, amiből nem lehet csak úgy kiszabadulni. De mit jelent ez? Hiszen Isten rólunk emberekről beszél, nem csak a szekérről. Mik azok a kötelek, amelyek így fogva tudják tartani az emberi lelket? Hát olyan csábító gondolatok, vágyak, amelyek elsőre semminek tűnnek számunkra. Azt gondoljuk, hogy nem lehet belőlük gond. Miért ne engedhetnék az invitálásuknak? mivel úgy is tudok rajta uralkodni, bármikor le tudom magamról venni, ezért miért ne vehetném fel őket, és miért ne engedhetnék neki. Olyan bűnök ezek, a kötelek, amelyeket nem is nevezünk bűnnek, olyan semmisnek tartjuk. Ó, hát az nem is igazi bűn. Látnád a másikét? Na, az bűn. Amit én csinálok, az nem. Olyan magyarázkodások, mentegetőzések, amelyekkel minden tettünket kimagyarázzuk. Vagy éppen szükségesnek állítjuk be. Ezt muszáj volt elkövetnem ezt a bűnt. Ez az a muszáj, amiről Isten itt beszél. Ez az a kötél, ami az embert megkötözi. Ez kényszeríti a cselekedetre, a vétkes dolog elkövetésére. Olyan bennünket belülről indító, motiváló erők, amelyeknek semmi logikai alapja nincs, amelyeket csak olyan erősnek gondolunk, mint egy cérnaszálat, és amelyek mégis láncként tartanak fogva minket. De hogy még jobban megértsük, hogy mik és ezek a valóságban, hadd hozzak fel néhány gyakorlati hétköznapi példát ezekre, némelyiket híres prédikátortól, Spurgeontől idézve. Például képzeljünk el egy fiatal embert, aki gyerekkora óta ott ül a gyülekezetbe. Minden vasárnap hallja az igehirdetést, még a Bibliát is szokta otthon olvasni, tehát rendelkezik némi ismerettel a vallást illetően. Ha megkérdezik őt bizonyos dolgokról, még nagyon jó válaszokat is tud adni. Egy elég értelmes, gondolkozó fiúról van tehát szó. Csak hogy ez a fiú felszínesen vette a dolgokat, minden komoly dologból tréfát űzött. Először nem mindenből, csak úgy elkezdett ezzel játszani. A vallásra foglalkozó dolgok, kérdésekből sportot űzött, hogy viccet csinál. Például elhangzott egy elég lesújtó, komoly igehirdetés az Isten tiszteleten. A gyülekezet tagjai úgy mentek ki a templomból, hogy mindenki kicsikét magába nézett, és elgondolkozott, hogy ez valóban igaz rám nézve, és lehet, hogy nem kellene így maradnia. És ez a fiatal ember pedig, bocsánat a kifejezését, vigyorogva ment ki az ajtón. Mint kiderült, az volt ennek az oka, hogy felfedezett néhány nyelvtani hibát az elhangzott igehirdetésben, észrevette, hogy a lelkipásztor rossz szórendben idéz egy igeverset a Bibliából, és ő ebben érvezetét lelte, hogy hibát talált az igehirdetésben, és ezt nagy örömmel mondta el a többieknek is az Isten tisztelet után. Azt, ami jó volt az igehirdetésben, amit a többieket megállította és elgondolkoztatta, azt teljesen mellőzte, félresöpörte, és azt mondta, hogy hát ezzel nem is kell foglalkozni. Anélkül, hogy észrevette volna, a hitbeli dolgokkal való tréfálkozás rabjává lett. Eleinte csak mókának tűnt számára, olyan vékony cérnának, amit úgy is abba lehet adni, aztán utána pedig erős kötélnek bizonyult ez a dolog. Napjainkra ez a fiatal ember oda jutott el, hogy nem pusztán elmaradt a templomból és nem olvas Bibliát, hanem egyenesen tréfát csinál minden egyes vallásos dologból. Az, hogy kezdetben nem fékezte meg az erre való hajlamát, mára rossz indulatú gúnyolódásán nőtte ki magát. Nem lehet vele semmilyen komoly dologról beszélni, mert számára az élet egy nagy móka és tréfa. Vannak ilyen emberek, akikről nem lehet komolyan beszélni. Vagy egy másik példát hadd hozzak. Vannak olyanok is, akik állandóan csak kérdezősködni, inkább másként fogalmazva, kételkedni akarnak. Mert a kérdezéssel önmagába véve nincs semmilyen baj. A gyülekezetben szeretjük, ha Isten igéjével, Bibliával kapcsolatosan sok kérdés vetődik fel egy ember életében, és válaszokat akar arra találni. És Isten is ezt akarja, hogy csináljuk ezt, olvassuk el a Bibliát, tegyünk fel kérdéseket, és keressünk válaszokat, mert csak így értjük meg az ő akaratát még jobban. Ezzel önmagába véve nincs semmi baj. Ez azonban különbözik attól a szőrszálhasogató és mindenben kételkedni akaró lelkülettől, amely először kicsinek tűnő dolgokat kritizál. Ilyeneket mond, én ezt nem értem, ezt nekem nehéz elhinnem. Vagy én ezt nem látom bebizonyítva. Vagy szerintem nem, ez nem így van, a valóságban az élet másról szól. Az ilyen ember kimondatlanul is azt mondja, hogy a Bibliában leírtak, hazudnak, vagy legalábbis csúsztatnak, félrevezetnek. Az ilyen ember számára minden egyre kuszább lesz, higgyük el, mert mindenben kételkedik, és az, aki mindenben kételkedik, az sose talál választ. Nem áll össze egy világkép benne, az lesz az ő mottója, hogy cáfoljunk meg mindent. Ha kell, be tudja bizonyítani egy adott dolog igazát, mert intelligens az ember, nem erről van szó, de ha úgy adódik, akkor az ellenkezőjét is bebizonyítja. Sok esetben éppen úgy foglal állást, ahogy a helyzet kínálja, nem pedig ahogyan elvei vagy hite diktálná. Nem ismeri azt az utat, hogy a véleményünkben az igen legyen igen, a nem pedig nem, hanem mindig az adott pillanattól függ az, hogy éppen mit gondol. Amíg az egyszerű lelkek a kérdezéssel valóban választ keresnek, azért kérdeznek, mert feleletet akarnak, és annak megtalálására törekednek, az állandó kételkedéssel megkötözött ember számára a válasz megtalálása már nem is lényeges, csak az állandó vitatkozás, kételkedés és kérdezés, hogy fitoktathassa a tudását. Az ilyen ember fél attól, hogy bármi is arra késztesse, vagy valamit igazán elhiggyen, vagy valami mellett igazán elköteleződjön. Fél ettől. Így a kezdeti érdeklődésből átcsap mindennek a kifogásolásába, megkérdőjelezésébe, majd ezt követően önteltség bűnébe esik, azt gondolja, hogy én tudok mindent jól, mindenki más mindent rosszul tud. Végül pedig eljut oda, hogy állandóan csak köntörfalaz, mert semmiben sincs határozott véleménye. Megkérdezik, nem tud határozott állásfoglalást mondani, olyat, amit aztán később is képvisel. Az ilyen esetből is látjuk, hogy a kicsin kis kételkedés, amit ártatlannak gondol az ember, amit úgy hisz, hogy bármikor abba tud hagyni, mint válhat súlyos kötéllé, amely az elfelelenség fogságába vet sokakat. Nem mindenkit, nem szükségszerű dolgokról van itt szó, de nagyon sokakkal megesik ez. Egy másik példát is hadd hozzak. Vannak emberek, akik természetüknél fogva távolságtartóan viselkednek bármilyen lelki dologgal kapcsolatosan. Nem azt jelenti ez, hogy ne járnának el például templomba. Elmennek a templomba, meghallgatják az ige hirdetéseket, időnként még Bibliát is olvasnak, és pénzadományt adnak általuk nemesnek mondott célokra. De itt megállnak és meghúzzák a határvonalat. Eddig és ne tovább. Nem akarnak a hallott igei üzeneten elgondolkozni, még kevésbé alkalmazni azt saját magukra, nem akarnak imádkozni, nem akarják megbánni a bűneiket, nem akarnak megtérni azokból, sem pedig hinni, vagy szívükkel bármilyen más módon, lelki módon cselekedni. Mert azt gondolják, hogy a gondolkodás az kemény és fáradtságos dolog, sok kellemetlenséggel is jár együtt. Nincs nekem időm arra, hogy napi fél órát a Bibliával bajlódjak. És nem is tartják érdemesnek azt, hogy elgondolkodjanak a hallottakon, menni kell, tovább csinálni kell a dolgokat, nem kell mindent túlgondolni. Ezt mondják. A múltba visszanézni pedig felesleges, mert ha komolyan mélyebb ráás az ember, akkor sok szomorú és fájdalmas dologgal találkozik. Az pedig kinek kell, hogy rosszul érezze magát, nem? Az élet arról szól, hogy érezzük jól magunkat. A megbánás és a bűn elhagyása pedig szintén olyan dolog, amit nem igazán akar az ilyen ember megtenni. Ahhoz meg kellene változni. Ahhoz másként kellene gondolkoznom, vágyakoznom és élnem. Márpedig megvan az életemnek a megszokott rendje, miért térjek el attól. Sokan inkább becsukják a szemüket, és inkább nem vesznek tudomást arról, hogy a romlás felé tartanak, csak azért, hogy ne kelljen megbánniuk semmit. Micsoda kötél lesz, testvéreik, ami megkötözi az embert, mert megkötözi alaptalanul idegenkedik a lelki dolgoktól, attól, hogy egyáltalán vagy kipróbálja, vagy rendszeresen ezekkel éljen. Mi más ez, mint, bocsánat a kifejezését, észszerűtlen ellenérzés? Miért félünk ettől kipróbálni? Vagy éppen jogtalan előítélet, nem is ismerem, de már is elítélem, és nem ma szerint élek. Vagy bolond idegenkedés a lelki dolgokkal szemben, mert nincs rá magyarázat. Isten gondolkodása akar késztetni minket nem előítéletekre, arra, hogy vállalva a felelősséget tetteinkért, képesek legyünk, ha kell, megbánni is azokat, és másként cselekedni, ha kell az ellenkezőjeképpen. Nem pedig gyermek módjára áthárítani a felelősséget bűnös dolgainkért másra, vagy valahogy kimagyarázni azt. Mi ez, testvérek, ha nem kötél, ami megkötözi az embert, ami távol tartja őt a lelki dolgoktól? Ugyanilyen dolog lehet az, hogy mindig másokhoz akarunk alkalmazkodni, nem vállalva fel hitünket vagy meggyőződésünket. Mindig az adott beszélgető partnerhez igazodunk, mert neki akarunk tetszeni. Ha ezt kérdezi az ilyen barát, hogy hol voltál, akkor az alkalmazkodó ember azt mondja, ahelyett, hogy mondaná, hogy én Isten tiszteletem voltam, és visszakérdezni, hogy és te, ehelyett mindenfélét kitalál. Azt mondja, ja tudod, elmentem a templomba, mert olyan szépen hangzott ott az orgona, és olyan szép a zene. Igazából zenét hallgatni mentem, nem Isten tisztelni. Vagy mert hallottam, hogy milyen sok tömeg, mekkora nagy tömeg van ott. Kíváncsi voltam, hogy igaz-e, meg kíváncsi voltam arra a lelkészre, akiről annyi mindent mondanak. Hányan hajtják magukat ilyen igába, amikor másnak akarnak mindenáron tetszeni, és ebből kifolyólag először csak kisebb bűnt követnek el, mert tetszeni akarnak, és a másik rosszat vár el sokszor, aztán egyre nagyobb és nagyobb bűn követheti ezeket. Vannak, akik odáig elmennek a másiknak való tetszés akarásban, hogy még az életüket is ennek szentelik. Egy olyan házastársat választanak, akinek semmi köze nincs Istenhez, akiben ő elvileg hisz, sőt, még ellene is van, és az ilyen alkalmazkodó ember, ahelyett, hogy bátran kiállna és vállalna, megkötöztetve az alkalmazkodás tetszeni akarás vágyától, inkább belemegy abba a házasságba, és elhagyja hitét, és elhagyja Istent. De ha azt mondjuk az eddigi hasonlatokra és példákra, hogy ó, hát mindezek nem érintenek minket, akkor se gondoljuk, hogy minket nem kötöz meg annyiféle bűn. Az ember gyakran rossz szokásnak nevezi a bűnt, és higgyük el, hogy az ember számos ilyen rossz szokásnak a rabja. Eleinte csak egy fél pohárral iszom, nehogy kinézzenek a többiek, és azzal csúfoljanak, hogy ó, te antialkoholista, te szent, vagy mert azt mondta az orvos, hogy egy fél pohárkával nem árt meg, kimagyarázzuk. Eleinte csak egy fél pohár, aztán később már nem tudok meglenni a napi adag nélkül, és rabjává válok az italnak. Eleinte csak egy-két parázna pillantást vetek a buszon velem utazóra. Bocsánat a kifejezésért, majd hogy nem levetkőztetem őt. És engedek ennek a kísértésnek, aztán ebből származik majd a más után való vágyakozás, a házastársunkkal való elégedetlenkedés, majd a megcsalás vágya, hűtlenség, és jönnek a válások. Eleinte csak egy fél órát játszok a számítógépen, képes vagyok én azt kikapcsolni, nem töltök el napokat vagy órákat fölötte. Csak egy negyed órát nézelődök a ruhaboltban, úgysem árthat meg, hogyha azután vágyakozom, hogy miket vehetnék meg. Eleinte csak egy sorozatot nézek meg a tévén, úgyis abba tudom hagyni, ha akarom, és csak egy éjszakát bulizok át, egy éjszakát szentelek oda arra, hogy ne pihenjem ki magamat, mert úgyis abba tudom hagyni, amikor akarom. És aztán az a baj ezekkel a kis dolgokkal, hogy aztán olyan erősnek bizonyulnak, hogyha az ember nem tudja kielégíteni az ilyenfajta vágyait, akkor nem pusztán, hogy nem lesz boldog, hanem egyenesen ingerlékeny, frusztrált és mérges lesz. Nem folytatom tovább, testvérek, a végtelenségig lehetne, nem célom az, hogy minden bűnt felsoroljak. Csak rá akarok mutatni arra, hogy a megkötözöttségnek számtalan útja és módja létezik. Nem érvényes mindegyik megkötözöttség mindannyiunkra, de higgyük el, hogy mindannyiunknak vannak megkötözöttségei, amelyekről az Úr tud. Nagyon egyszerűen ezt teszi fel kérdésként Isten, elhiszed-e ezt? Bevallod-e ezt magadnak? Hogy téged, magadat is különféle gondolatok, vágyak kényszerítenek, megkötözve tartanak. És ennek a megkötözöttségünknek következményei vannak az életünkre nézve. Másodszor ezeket szeretném, ha megnéznénk, hogy mik ezek. Először is az, hogyha valaki bűneivel megrakott szekerét húzza, az kemény vesződtséggel és munkával jár. Fárasztó dolog azért egy megrakott szekeret húzni. Az igás állatok is megfáradnak benne, hát még a bűnökkel megterhelt ember. Mivel nyíltan szégyeljük megkötözöttségünket, néha még magunknak se valljuk be, mások előtt meg pláne el akarjuk rejteni és titkolni, ezért mindenféle hazugságot ki kell találnunk, hogy másként állítsuk be a dolgokat, hogy ne kelljen beismernünk semmit. A hazugság újabb hazugságot szül, és szépítgetni kezdjük egyébként undorító dolgainkat. És aztán a szekerünk egyre inkább megtelítődik újabb és újabb bűnökkel. Még a saját lelkiismeretünket is igyekszünk elhallgattatni, és hogyha ez nem megy, akkor önbecsapással próbáljuk elrejteni magunk előtt azt, akik vagyunk. Továbbá, ahogy az idő telik, hogy a szekér is egyre nehezebb lesz. Újabb és újabb bűnököt kell elhordozni az embernek. A szívünk mélyén. És azért mondom, hogy a szívünk mélyén hordozzuk el, mert testvérek, mi a felejtés művészetével próbáljuk megoldani a bűneink kérdésének legnagyobb részét. Mert ugyanis, amiről az ember nem tud, amire nem emlékezik, az nem is létezik. Legalábbis ez eláltatja magát nagyon sok ember. És szíve mélyén eltemeti a régi bűnöket, és hogy a lelkiismeret nem arja őt. A bűnt azonban csak a megbocsátás és Isten iránti kiengesztelődés révén lehet elrendezni magunkban. Az elfelejtéssel nem lehet megoldani. Hiába gondoljuk azt, hogy csak az elmúlt napok, hetek bűneit hordozzuk, most éppen ez terhel bennünket, higgyük el, hogy rajtunk van életünk minden elkövetett bűne is. A megkötözött ember életútja pedig, ahogyan egyre több bűne lesz, egyre nehezebb is lesz. Mivel a megrakott szekérnek mélyebb a keréknyoma, mert nagy a súlya, ezért nehezebben tud előrébb haladni a földes úton. A korábban könnyen vett nehézségeket, emelkedőket, a bűnnel egyre inkább megterhelt ember egyre nehezebben győzi le, mert rajtuk nem tud keresztül menni. Sok esetben odáig is eljut, nem minden esetben, de sok esetben eljut az ember, hogy a megterhelt szekér végez az őt húzó emberrel. Hallottam már olyan balesetről falun, amikor egy meredek lejtőn egy elég súlyos szekér megindult. Két ló volt elé bekötve, és hát a szekér gyorsabban ment volna, mint ahogy a lovak futni tudtak volna, és mivel oda voltak kötve ehhez a szekérhez, félre nem tudtak ugorni, a kocsi magával rántotta őket, és felborultak. Nem egyszer az ilyen tragédiáknál a ló is odaveszett. Ugyanígy a kicsinek mondott bűn is, amin azt hiszük, hogy uralkodunk, egyszer csak úrrá lesz rajtunk, és életünk tragédiáját okozza. Számtalan esetet lehetne hozni arra, hogy egy korty semminek tűnt, aztán az a korty elnyelte először az ember józanságát, aztán a családi kasszát, a család békéjét, biztonságát, és végül időnként magát, az embert is, az életét belehalt. Csak egy kis élvezet kell nekünk, aztán már is tönkre van téve a családunk, a karrierünk, mert mindenem ráment arra, hogy újból és újból részem legyen az adott élvezetben. Csak egy kis kölcsönnek mondott lopás a munkahelyről, és már is oda a becsületem, megbízhatóságom és a karrierem. Nem akarom folytatni a sort, azért soroltam fel mindezeket, és világítottam rá megkötözöttségünk következményére, hogy lássuk meg, szabadításra szorulunk. És végül erre hadd mutassak rá a Biblia tükrében, hogy létezik szabadulás a bűn alól, létezik szabadítás a belső kényszerből, a megkötözöttségből. Van valaki, aki a köteleket le tudja oldani, mert az igazán jól megkötött ember nem képes magát kiszabadítani. A bűn pedig egy elég jó, erős kötél. De van, aki megszabadítson minket, Isten Jézus Krisztust küldte el ezért. Azért jött el, mint ahogy azt az Isten tisztelet elején hallottuk, hogy a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek eloldozást szerezzen és hirdessen. Ő azért jött, hogy kiszabadítson minket láncaink kötelékéből, a bűn rabságából. Azért vette magára emberi természetünket, hogy ezt a bűnre hajlamos természetet megszabadítsa, megváltoztassa, újjáteremtse. Ezért lett Krisztusnak a neve Jézus, ami annyit jelent, hogy szabadító, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Ha elhisszük, hogy Jézus Krisztus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy Isten megbocsássa nekünk bűneinket, és azért támad fel a halálból, hogy mi is új emberként tudjunk élni, akkor miénk lehet Jézus Krisztus szabadítása. Hisszük-e ezt? Teszi fel a kérdést ez a mai igénk. Hisszük-e, hogy ebből a megkötözöttségből Jézus Krisztusnál van szabadítás? Bármikor elkérhetjük ezt őtőle, bármikor oda mehetünk ő hozzá bűneinkkel, azokat bevallva, azt kérve, Uram, könyörülj rajtam, és szabadíts meg engem. Isten azért figyelmeztet minket így, hogy jaj azoknak, akiket a bűn megkötöz, azaz minden embernek, mert ő meg akarja szabadítani az övéit. Ha pedig már hiszünk Istenben, és miénk ez a szabadság, akkor ez az ige arra is felszólít minket, hogy testvérek, éljünk ezzel. Isten azért adta elénk ezt a próféta által, hogy figyelmeztessen minket és megmentsen. De azért is, hogy felhívja a figyelmünket, hogyha nem élünk ezzel a lehetőséggel, különösen hívő emberként, visszautasítjuk Isten szabadítását, akkor bűnünk csak még nagyobb lesz. Mindig szomorú azt látni, amikor egy éhező ember az elé letett ennivalót nem hajlandó elfogadni, mert valami nem tetszik benne neki. Ugyanígy szomorú azt testvérek látni, hogy a bűntől megkötözött ember nem hajlamos elkérni Istentől ezt a szabadítást, mint egy kinyújtani az ő kezét. Uram, szabadíts meg, mert nem hisz ebben, és nem kell neki. Kérjük el ezt a szabadítást, ne várjunk vele, ne akarjuk bűneinkben maradni, ne vonszoljuk tovább, testvéreim, bűneinket magunk után. Létezik szabadítás Jézus Krisztusnál. Isten szent lelke ajándékozzon meg bennünket ezzel, és a szabadítás örömével, és ha újból a bűn rabságába esünk is, őhozzá újból odafordulhatunk, könyöröghetünk, Uram, szabadíts meg, mert Te képes vagy szabaddá tenni minket. Isten szent lelke adja meg mindezt nekünk. Az ige hirdetésre felelve a 397. számú dicséret második versét énekeljük el, amely így kezdődik. Lásd, millióknak lelke megkötözve, rabláncként hordoz sötét bűnöket. Thank you. imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk azért, mert látva mi állapotunkat, a bűn fogságát, azt, hogy megkötöznek bennünket saját vágyaink, kísértő gondolataink, te nem ítéletre jöttél el, nem azért, hogy minket elkárhoztass, hanem Jézus Krisztusban a szabadítást készítetted el számunkra. Köszönjük neked ezt a nagy irgalmat és kegyelmet, hogy megszabadítani jöttél a golgotai keresztván, helyettünk szenvedve minden bűn büntetését. Urunk, köszönjük, hogy hirdeteted ezt a szabadítást, és kérünk téged, hogy adj olyan szívet nekünk, amely képes elhinni ezt, amely meglátja saját megkötözött voltát, nem kételkedik, hanem igazat ad a te igédnek. Hisz te jobban látod szívünket, jobban látod lelkünket, Urunk, mint mi saját magunk, mert oly gyakran becsapjuk magunkat, áltatjuk azzal, hogy mi más milyenek vagyunk. Köszönjük neked irgalmadat, hogy igédben ezt tükörként elénk adod, de köszönjük, Urunk, hogy a szabadítás lehetőségét is olyan egyszerűvé teszed, hogyha téged segítségül hívunk, akkor üdvözülhetünk és szabadulhatunk. Kérünk, adj ilyen hitet, reménységet te benned, és Urunk, hogyha már megadtad, hogyha miénk ez a hit, add, Urunk, hogy örömmel élhessünk benne, és a bűn ellen ugyanígy harcoljunk. Számtalan bűn marad meg, Urunk, a hívőkben is. Kérünk téged, hogy ne legyen más mód, ahogy szabadulást keresünk, ne önerőből küszködjünk, hanem a te szabadításodban, kegyelmedben bízzunk továbbra is, és hozzád forduljunk. Könyörgünk, Urunk, hogy erősítsd meg ezt a hitet, ezt az akaratot bennünk. Könyörgünk, Urunk, a szenvedély betegségekkel megkötözött testvérekért, könyörgünk mindenkiért, aki lesújt, fogva tart ilyen bűn. Könyörgünk azért, hogy a testvéri közösségünk itt a gyülekezetben hadd lehessen segítség, támasz is ezekben a harcainkban. Ha kell, szeretettel intsük egymást, de hogyha kell, akkor együtt tudjunk leborulni eléd könyörögve. Köszönjük, Urunk, ezt a testvéri közösséget, amellyel így erősítesz minket. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért is, add, hogy ne hagyjuk el sosem az evangélium útját. Kérünk, Urunk, hogy vezetőink is az ige alapján tudják azt hirdetni és vezetni népedet. Könyörgünk országunkért, népünkért, annyi babonasággal, tévhittel, különféle testi kívánságokkal van megkötözve. Könyörgünk, Urunk, te adj ezekből szabadítást, és adj közöttünk ébredést, hogy az emberi lelkek felébredve hozzátérjenek. Könyörgünk népünk vezetőiért, te vezesd őket lelked bölcsességével döntéseikben. És könyörgünk, Urunk, hogy egyen-egyenként családjainkban, munkahelyeinken, baráti körökben is hadd tudjunk téged követni, benned hinni, és add, Urunk, hogy amikor igéd előtt vagyunk, hadd hagyjuk, hogy te formálj bennünket, ne keményítsük meg a szívünket. Köszönjük neked, hogy mindezeket munkálod, köszönjük, hogy mindezeket láthatjuk a hétköznapokban egymáson is, magasztalunk téged ezért a kegyelmes munkádért. És kérünk, Urunk, hogy add, hogy továbbra is ígéreted szerint minden napon velünk legyél, és mi is te veled. Segíts, Urunk, akár abban, hogy akármit teszünk is, téged dicsőítsünk. Áldott legyen a te háromszor szent neved, kegyelmedért, irgalmadért, minden munkádért. Amen. Következő percben személyes imádságunkat vigyük Isten színe elé. A mi Urunk így is tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Az áldás vétele előtt a 466. számú dicséretet énekeljük, amely így kezdődik: Rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Fogadjuk Isten áldását. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Amen.